6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Borsod, Abaúj, Zemplén vármegye és Miskolc nagyon fontos szövetségese a kormánynak a jövő Magyarországára vonatkozó vízió alakításában, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolcon a vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényén. Navracsics Tibor hangsúlyozta, megkérdőjelezhetetlen, hogy a vármegye, annak székhelye és térsége meghatározó jelentőségű a múlt, a jelen és a jövő Magyarországának is. A régió sok hőst, politikust, irodalmárt, költőt és gazdasági szereplőt adott az országnak, tette hozzá. Miskolc és a vármegye arra is példát mutatott, hogyan lehet talpra állni, megerősödni és erőssé válni. Navracsics Tibor kiemelte, a kormány tavaly mintegy 3,5 milliárd forinttal segítette a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatokat. Ez érzékelteti, hogy a kormánynak a vármegye is fontos szövetségese. Olyan szövetséges, amelyre akkor is számítanak, amikor az országban nehézségek keletkeznek, és ekkor is támogatják az ottani önkormányzatokat, mondta a politikus.
Miskolc egy olyan központja Magyarországnak, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy olyan térsége Magyarországnak, amely meghatározó jelentőségű a múlt Magyarországa számára, a jelen Magyarországa számára, és így lesz, azon dolgozunk, hogy a jövő Magyarországa számára is. Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye pontosan arra is példát mutatott, hogy hogyan lehet talpra állni újra és újra, reménytelen helyzetből is újra kezdeni, és nem csak talpra állni, de megerősödni és erőssé is válni. Hiszen ez a térség, amely átélte a II. Világháború poklát is, az azt követő időszakban Magyarország gazdasági motorjává vált. Hogy aztán 1990 után egy újabb, nagyon súlyos gazdasági válságot követően ismét megtalálja saját magát, meghatározza saját magát, és a jelen Magyarországában ismét Magyarország egyik meghatározó régiója. Összességében ez a közel 3,5 milliárd forint 2024-ben, amely itt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatokat segítette, talán érzékelteti azt, hogy a kormány számára Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is egy fontos szövetséges, egy olyan szövetséges, akire nem csak akkor számítunk, amikor az országnak könnyen megy, jól megy, hanem akkor is, amikor nehézségek állnak elő, és ekkor is támogatjuk ezeket az önkormányzatokat. A feladat az, hogy a polgármesterek, a közösségek közösen fogalmazzák meg a projekteket, amelyek a térséget a település alapú fejlesztési politika mellett a térség alapú fejlesztési politikával is gazdagítja.
Két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt a kormány 2026. január 1-jéig, közölte a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalára feltett videóban. Ez azt jelenti, hogy jövő év január 1-jén az egygyerekeseknél 10-ről 20 ezer forintra, a kétgyermekeseknél 40-ről 80 ezer forintra, a háromgyermekesek esetében pedig 99-ről 198 ezer forintra emelkedik a havonta érvényesíthető adókedvezmény. Az első 50%-os emelés idén július 1-én lesz, mondta Hankó Balázs. Hangsúlyozva, a magyar családok minden élethelyzetben számíthatnak a kormány támogatására. Idén 754 milliárd forint marad a családbarát adórendszernek köszönhetően a magyar családok zsebében, tette hozzá a tárca vezető. A kormány 2025-ben a tavalyinál több forrást biztosít a Magyar Falu programra, közölte a Modern Települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Gyopáros Alpár a videóban azt mondta, elsőként a kistelepüléseken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alap pályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén is lesz pályázat az 5000 fő és ez alatti lélekszámú települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. A kormánybiztos szerint az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó támogatási lehetőség a belterületi út és járda felújításokra kiírt pályázat, ezért csak erre a célra 10 milliárd forintot fordít a kormány. A pályázati kiírásra az első fél évben lehet számítani. Továbbra is nagy igény van a színvonalas feladatellátást támogató pályázatokra, ezért többek között óvodák, orvosi rendelők, közösségi terek fejlesztésére, falubusz beszerzésére, eszközbeszerzésekre is 10 milliárd forintot biztosítanak. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy az alsóbbrendű utak felújítása, a biztonságos közlekedési infrastruktúra megteremtése továbbra is prioritás a kormány számára, így 10 milliárd forintból javulhat a kistelepüléseket érintő mellékúthálózat. Két helyszínen 200-nyi újonc vonult be alapkiképzésre a hét elején. Túlnyomó többségük arra készül, hogy szerződéses szolgálatot vállal, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, hogy Hajdú hadházon a Magyar Honvédség Vitéz Vattai Antal második területvédelmi ezrednél, Várpalotán pedig az MH Klempa Kálmán hetedik területvédelmi ezrednél kezdték meg a katonai alapkiképzési programot. A kiképzéssel a katonák megerősítik fizikai és mentális állóképességüket, elsajátítják az alapvető katonai szabályokat, eljárásrendeket, valamint megismerkednek a fegyverekkel és harc eljárásokkal. Fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az egész életre szóló értékes tudást kapnak az újoncok, csapatban gondolkodást és cselekvést, magabiztosságot, képesek lesznek megvédeni az országot. Kiemelte, hogy a frissen toborzottak közül több százan, a jelentkezők nagyjából 10%-a váltott szolgálati formát, és szerződéses katonaként szolgálja tovább a hazát. A kiképzés rugalmas rendszere lehetővé teszi, hogy a területvédelmi tartalékosok bármikor úgy dönthessenek, hogy szerződéses katonaként szolgálnak tovább. A miniszter azt is hozzátette, hogy a tartalékos kampány hatására növekedett az érdeklődés a szerződéses katonai szolgálat iránt is. Ez mutatja, hogy a most bevonulók közül a többség hivatásként tekint a katonai pályára. Szeretné közösségét erősíteni, bővíteni, meglévő alkalmait folytatni az előttünk álló évben a Debrecen Csapókerti Református Egyházközség. Az esztendőre ezt a vezérigét választották, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg. A gyülekezetben minden korosztály számára vannak találkozók, bibliakörök, folyamatosan várják a gyerekeket, a fiatal családosokat, az időseket, és igyekeznek a tinédzsereket is megszólítani. Lakatos Zoltán lelkipásztort hallják.
Választói névjegyzékünk szerint mintegy 350 fő tartozik a gyülekezetünkhöz. Mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt tartsátok meg, ez az éves igénk. És ha erre gondolok, akkor a tervezésben is a gyülekezet életét illetően is ez egy jó kiindulási alap. Ugye ami eddig jó volt, jól működött, áldás volt rajta, azt megtartjuk. Ami nem, azon változtassunk, hívjuk azokat a gyermekeket, akik a keresztség sákramentumában részesedtek. Igyekszünk a házasság kötés által a közös életúton elindult fiatalokra, házasokra is odafigyelni, őket is visszahívni egy-egy istentiszteletre évente. A baba-mama körtől elkezdve az idősek klubjáig, egészen piciktől az idős testvérekig, bibliakörök, hétközi alkalmak. Ezek rendszeresen ott vannak beépítve a gyülekezetünk életébe, szolgálatába, és hát a gyászoló testvéreinkre is gondolunk. Vannak foghíjasabb korosztályok. A tinédzserek, kamasz gyermekek a konfirmáció után úgy könnyen el tudnak tűnni, ugye keresik a helyüket, életük célját, értelmét, és nem biztos, hogy olyan könnyen és egyértelműen itt a gyülekezet közösségében ezt megtalálják. Küzdelmes a fiatalokat összegyűjteni, és olyan programot szervezni nekik, ahol jól érzik magukat, ki tudnak bontakozni, azért vannak pozitív visszajelzések, valaki 20 évesen visszatér, jönnek fiatal családok, akik ide költöznek, bejelentkeznek, aztán be is kapcsolódnak a gyülekezet életébe.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum január 19-én rangos atlétikai versenynek ad otthont. A Nyíregyháza Open szerepel a World Athletics hivatalos versenynaptárában, így világranglista pontokat is szerezhetnek a sportolók. A versenyen nem csak hazai, hanem nemzetközi élvonalbeli atléták is rajthozállnak, akik számára ez egy kiemelkedő lehetőség, hogy világranglista pontokat gyűjtsenek és felkészüljenek a közelgő világversenyekre. A Nyíregyháza Open különlegessége, hogy a World Athletics szabályai szerint az eseményen elért eredmények nem csak világranglistán számítanak, hanem hivatalosan elismert országos csúcsok is születhetnek. Ez a minősítés garantálja a magas színvonalat, és külön motivációt jelent mind a hazai, mind a külföldi versenyzők számára. Az esemény élő stream formájában is elérhető a Nyíregyházi Atlétikai Centrum hivatalos Facebook oldalán, így azok is követhetik a történéseket, akik nem tudnak személyesen részt venni az eseményen. Az élő közvetítés mellett helyszíni interjúkkal is készülnek, ahol a legizgalmasabb pillanatok mellett a versenyzők és edzők véleményét, valamint kulisszatitkokat is megosztanak a nézőkkel. Jövő szombaton a Lilafüredi Állami Erdei Vasút ismét elindítja hagyományos téli különvonatát, a Zuzmara Expresst Miskolcról Mahócára, közölte az Északerdő Erdőgazdasági ZRT. Vereb István kommunikációs tanácsadó tájékoztatása szerint a program részeként Miskolcról a Dorottya utcai végállomásról két járat indul január 25-én, 9 óra 40 perckor és 13 óra 5 perckor. Mahócáról 11 óra 35 perckor és 15 óra 15 perckor indul vissza a vármegye székhelyre a külön vonat. Az utazás mellett olyan egyéni program lehetőségekre is lesz lehetőség, mint a téli piknikezés Andókúton, séta a Varbói tóhoz, de akár erdei túrákon is részt vehetnek az érdeklődők. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.északerdő.hu oldalon lehetséges. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Elakad a szó, megakad a kép, elakadhat téged, látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli báb, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukban. Nézd, üres az ágyad, elveszhetsz, de megtalállak. Várj, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elfogyok, ha téged várlak. Kit akarok én, ki mást akarnék, jeges északi déli bábnak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első fecske pár, jönne már, vagy menne? Jönne már, vagy menne? Várj még!
maradok, de nem futok utánad a fekete lyukba. Nézd üres az ágyat, elveszthetsz, de megtalállak már. Megyek utánad.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Január 16-án csütörtökön a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, ezután 7:30-kor híreket hallhatnak. Majd Önner Erikával, a Szegedi Tudomány Egyetem altaisztikai tanszékének tanársegédjével, illetve történelem tanszékének doktoranduszával beszélgetünk arról, hogy vajon miért adtak engedélyt a törökök arra, hogy a hódoltság idején felújítsanak egy református templomot, vagy miért segítette valaki magyarként a török közigazgatást. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal hallhatnak. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, tartsanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah. And it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my I've got a nothing gonna steal my joy.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 6. részéből, az első verstől a 11. terjedő szakaszt. Egy szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték, miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad? Jézus így válaszolt nekik, vajon azt sem olvastátok, amit Dávid tett, amikor megéhezett ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az úrházába, elvette a szent kenyereket és megette, sőt azoknak is adott, akik vele voltak. Pedig a kenyereket nem lett volna szabad megenni, csak a papoknak. És kijelentette nekik, az emberfia ura a szombatnak. Egy másik szombaton bement a zsinagógába és tanított. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhatják. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta a sorvatkező embernek. Kelj fel, és állj a középre. Az felkelt, és odaállt. Jézus pedig így szólt hozzájuk. Megkérdezem tőletek, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? És végignézve mindnyájukan így szólt a beteghez. Nyújtsd ki a kezedet. Ő kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Amen. A szombat és a napnak megszentelése egészen a 10 parancsolathoz vezet vissza bennünket. Jézus korában már annyira betartják ezt a szabályt, hogy minden munkának minősíthető tevékenységet megpróbáltak elkerülni. Ezért is érte a farizeusokat megbotránkozva az, amit láttak. Jézus és tanítványai kalászt morzsoltak össze eledelnek, és nem másnap tették ezt, mint szombaton. Ez bűn. És nem is hagyták szó nélkül. Jézus pedig felel, az emberfia, ura a szombatnak. Ezzel azt jelenti ki a hallgatóságnak, hogy ő messze felette áll ezen emberi parancsolatoknak. Sőt, eszünkbe juthat, amikor Jézus kijelenti, ő nem eltörölni jött a törvényt, hanem azért jött, hogy betöltse azt. Szintén szombatnapon gyógyítja meg a sorvatkező embert, ezzel is bizonyítva azt, hogy a másik embernek való segítségnyújtás elő kell, hogy álljon az emberek fontossági listáján. Ne engedjük, hogy régről megmaradt szokások vagy hagyományok elvegyék arról a figyelmünket, hogy a jó cselekvésére készen kell álljunk. Mert aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Járjunk hát nyitott szemmel, és segítsünk azokon, akik rászorulnak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük szeretetedet, melyet nap mint nap tapasztalunk. Hálás a szívünk, hogy még mindig formálni kívánsz bennünket. Kérünk, adj egyre inkább látó szemeket, hogy észrevegyük azokat, akik a segítségünkre szorulnak. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Broken heart and bleeding inside, he loves God. Calvary, the blood he shed, for me. When heaven's hills are last I roam, forever settled in my home, I'll join the saints around your throne. Your kingdom,
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Ma nem aludtam, leszakadt az ég, nem állt meg a film, beszakadt a kép. Oda voltam, bírni sincs kié. Ez is elmúlt, a nap ideért. Most még fájsz.
Nagy a ruhan, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipő. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az én alairadó. Zakatul a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valamire jó.
A levegő mély, a nap karcoló. Nincs változás, idő van eladó. Bárcsak tudhatnám, biztos van kivár. Vele jó lesz, biztos igazán. Várni fáj. Nagy a ruhám, beveszem az őszt. Tele van a szív, elő a cipőt. Eleven a szín, fut a kirakó. Sehova se tart ez a kifutó. Elered az én, öl a híradó. Zakatol a fej, kiszakad a szó. Legyen az egész valamire jó.
Yeah.
Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. A kormány 2025-ben a tavalyinál több forrást biztosít a Magyar Falu programra, közölte a Modern Települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán közzétett videójában. Gyopáros Alpár a videóban azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alap pályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén is lesz pályázat az 5000 fő és ez alatti lélekszámú települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. A kormánybiztos szerint az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó támogatási lehetőség a belterületi út és járda felújításokra kiírt pályázat, ezért csak erre a célra 10 milliárd forintot fordít a kormány. Két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt a kormány 2026. január 1-jéig, közölte a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalára feltett videóban. Ez azt jelenti, hogy jövő év január 1-jén az egygyerekeseknél 10-ről 20 ezer forintra, a kétgyermekeseknél 40-ről 80 ezer forintra, a három gyermekesek esetében pedig 99-ről 198 ezer forintra emelkedik a havonta érvényesíthető adókedvezmény. Az első 50%-os emelés idén július 1-én lesz, mondta Hankó Balázs. Hangsúlyozva, a magyar családok minden élethelyzetben számíthatnak a kormány támogatására. A harmadik éve tartó emelkedő ütemnek megfelelően 2024-ben újabb rekordévet zártak a magyar turisták Horvátországban. Létszámuk és a vendégészakák száma egyaránt 8%-kal növekedett, tájékoztatott a horvát idegenforgalmi közösség budapesti képviselete. Tavaly közel 790 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, a vendégészakák száma pedig elérte a 3 millió 880 ezret. Mindkét adat 8%-kal haladja meg a 2023-as, eddig rekordnak számító esztendő adatait. Ahogy a korábbi években, úgy tavaly is a Kvarner régió mellett Isztria, Split és Zadar régiójába látogatott a legtöbb magyar utazó. Minden régióban emelkedett a vendégészakák száma. A leglátogatottabb város volt Krikvenica, Vír, Rovinj, Porecs, Medulin, Rab és Opatija. A magyar vendégek átlagos tartózkodási ideje 5 nap volt, 74%-uk egyéni utazóként, 26%-uk szervezett keretek között utazott az Adriára.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Együtt én meg te. életem az álmom, magasan nőttünk, pont mint a kertben a facsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Az út is más lesz, ha mással jár, bárban a véletlen. Másszunk fel és készüljünk hát a nagybetűs életre. Követem az álmom, magasan nőttünk, pont mint a kertben a facsemeték. A szorít a világ, másszuk meg az évek ágát, a mámor soha se véd. Az út is más lesz, ha mással jár, bárban a véletlen. Másszunk fel és készüljünk hát a nagybetűs életre. Életre. Együtt én meg te.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Miért adtak engedélyt a törökök arra, hogy a hódoltság idején felújítsanak egy református templomot? Miért segítette valaki magyarként a török közigazgatást? Vajon hogyan kerültek magyar nyelven írt dokumentumok a török adminisztráció hivatalos levelei közé? Öner Erikával, a Szegedi Tudományegyetem altaisztikai tanszékének tanársegédje, illetve történelem tanszékének doktoranduszával beszélgetünk mindenről, aki mezőtúr történetét kutatja a török hódoltság idejéből. Munkájához forrásokat keres Isztambulban és Bécsben is. Hegedűs Márk beszélgetését hallják.
Hogyan alakult az ön életében az, hogy mezőtúr, mint kutatási téma ön elé került?
Az az igazság, hogy én szolnoki vagyok, ez nincs olyan messze mezőtúrtól, de igazából az én témavezetőm mezőtúri születésű, dr. Hegyi Ádám Alex, ő vetette fel, mert tudomása volt arról, hogy ez a mezőtúri oszmán levelek, amelyet a szolnoki városi levéltárban őriznek, vagy a megyei, vármegyei levéltárban, ez kiadatlan, feldolgozatlan, ezt megerősítette az én tanszékvezetőm az egyetemen, professzor Papp Sándor, aki szintén támogatta az én kutatásomat, és jót ötletnek találtam, hogy ezzel foglalkozzak, mert ez egy nagy hiány az oszmanisztikában.
Amikor témát keresett, ön hallott már ezekről a mezőtúri iratokról, vagy ez egy teljesen új info volt az ön számára?
Számomra új információ volt. Én mindenképpen kultúrtörténettel akartam foglalkozni. Korábban már az egyetemen megismerkedtem az oszmán török nyelvvel, illetve tudok törökül is, és ez valahogy adott volt, hogy akkor ezzel foglalkozzak.
Akkor a másik kiinduló pont ez a tudok törökül, és amikor oszmánul tanultam. Tehát
igen,
ismeri az oszmán nyelvet, ezt most én laikusan megfogalmazom, és tegye meg, hogy helyre igazít, azt mondhatjuk-e, hogy ez egy ilyen ótöröknek mondható nyelv, tehát hogy nem, már ingatja a fejét. Akkor tisztázok itt, tehát mi az, igen, hogy oszmán nyelv?
Igen, hát ez egy mesterségesen létrehozott nyelv, amelyet az adminisztrációban és a felsőbb körökben használtak. Ennek többnyire a nyelvtana török, viszont a szókincse török, perzsa és arab szavakból áll. Ezért nagy előny, hogyha valaki tud törökül, de hozzá kell néznünk a perzsát és az arabot is. Tehát ez egy mesterségesen generált nyelv.
És ön mit tanult előbb, törököt vagy oszmánt?
Természetesen törököt.
És ez egybefüggött az a személyes érdeklődéssel? Tehát, hogy volt egy nyitottság mondjuk a török nyelv irányába, és akkor, ahogy beleásta magát, akkor jött az oszmán.
Igazából ez kötelező volt, mert a Szegedi Tudományegyetem altaisztika tanszékén mindenki török nyelvet tanul. Tehát ez a kötelező, ezt intenzíven tanulják a hallgatók. Bizonyos fél években meg kell ismerkednünk a különböző írásrendszerekben használt más nyelvekkel is. Ugye ilyen volt a klasszikus perzsa és az oszmán török is, amely arab ABC-t használ. Tehát mindenkinek ezt kötelező felvennie, és egy fél év erejéig legalább foglalkoznia vele ezen a szakon.
És akkor az oszmán az már egy választható?
Nem, ez is kötelező egy fél év erejéig, de nagyon tetszett, nagyon élveztem, tehát örülök, hogy ismét ezzel foglalkozhatok.
Azt tisztázzuk még az ön személyében, hogy eljussunk mezőtúrig, hogy ön tulajdonképpen két helyen tanul, mert hogy van egy már meglévő diplomája és tanít az altaisztikán, és emellett most a történelem tanszéken ugye a doktoriát végzi. Itt ez hogyan alakult?
Az altaisztika tanszéken nyelvészeti doktorit lehet csinálni, és a témánk is inkább filológiai jellegűnek kell, hogy legyen. És csak a történelem tanszéken tudok ezzel foglalkozni, az oszmán törökkel. És ezt segíti az a tény, hogy jelenleg a koraújkori tanszéknek és az altaisztika tanszéknek ugyanaz a tanszékvezetője, professzor Pap Sándor, aki neves oszmanista, és tőle tanulunk oszmán törökül, perzsául és arabul.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a két tudományterület most az ön fejében egyesül, vagy a kettőt együtt tudja használni, és ez egészen más kutatásokra ad lehetőséget, mert nem csak történelmileg, és nem csak nyelvészetileg tud egy kérdést megvizsgálni, és akkor így jutunk el mezőtúrig. Az ön tudás kincséből jön a, és a lokalitásából, hogy akkor közel volt mezőtúrhoz, jött a téma, elfogadta ezt a témát a témavezetőjétől, és akkor hogyan kezdődött el ez a munka?
Hát nagyon fontos megnézni a szakirodalmat, hogy eddig mi jelent meg. Mit tudunk. Valahogy az én feladatom is az lesz, hogy miután feldolgoztam ezeket az oszmán török nyelvű leveleket, hogy ezt el szeretném helyezni a történelem színterén. A másik, hogy elmentem a Jász-Nagykunszolnok vármegyei levéltárba, és kikértem ezeket az oszmán török nyelvű leveleket. Lefényképeztem, és most ezeket dolgozom fel. Elmentem mezőtúra, és ott a parókián szintén kikértem a már korábban említett 6 darab oszmán török nyelvű levelet, és most ezzel dolgozom. Az is érdekes, hogy valószínűleg ma a levéltárban őrzött 155 levélről beszélünk. Azok is valószínűleg korábban az egyház tulajdonában voltak, vagy a helyi tiszteletes őrizte őket, és úgy került utána a városi tanácshoz, és a városi tanács, talán a tanács elnök a 80-as évek elején, csak a 80-as évek elején vitte Szolnokra, mert mezőtúr városi levéltára teljes egészében ma Szolnokon van.
Az évszázadok alatt akkor ebben volt rizikó, hogy ez vajon megmarad-e, de ezek szerint akinél volt az írat, az jól megőrizte. Jól megőrizte? Tehát kutatható, jó állapotban vannak?
Igen, egy-két olyan van, amelyre valami talán ráborult, és egy kicsit elfolyt az írás, de 98%-a a leveleknek nagyon jó állapotban van. Viszont azt is tudjuk, hogy nem mind őrződött meg, de ez nem a 20. század második felében történhetett ez az iratpusztulás, hanem második világháború alatt a városi levéltár, amely akkor még mezőtúron volt, annak egy része veszett oda. És itt szeretném megemlíteni Bodoki Fodor Zoltán nevét, amely a mezőtúriak számára talán érdekes lehet, és tudomásom szerint a mai helytörténeti társulatnak neve is az ő nevét hordozza. Ő adott ki egy oklevéltárat, és abban ír olyan oklevelekről, ugye rövid regesztákat készített az ő általa látott oszmán török levelekről, és vannak közte olyan levelek, amelyeket én már nem látok. Tehát feltételezem, hogy az elpusztult a második világháború alatt.
Elpusztult, vagy esetleg nem találják? Tehát van valami remény mondjuk ott önben, hogy hú, hát ez hát, ha csak, nem tudom, becsúszott két szekrénylap közé, és majd onnan kiesik, vagy ez a valószínű, mivel ismert tény a pusztulás, hogy akkor valószínűleg ez ott pusztultott el?
Hát ismert tény a pusztulás, de hát igen, ki tudja. Erről ugye a nálam tapasztaltabb kutatók, mint például az én témavezetőm, hegyi tanárul nagyon sokat tudna mesélni, hogy néha milyen kalandos úton kerülnek elő felbecsülhetetlen értékű iratok. Tehát nem tudjuk. Nem tudom, hogy ez a 6 darab levél, amely ma a református templom tulajdonában van, miért szakadt le a másik csoporttól. Itt is feltételezem, hogy a téma miatt, ugye azt konkrétan a templomban őrizték, mert az a 6 levélnek mindegyike a templom felújítással van kapcsolatban. Hogy a túriak engedélyt kértek a törököktől.
Ez mit jelent, hogy engedélyt kellett erre kérni, és itt jön jól az egyébként, hogy ő mind a két szakterületről tud válaszolni, mert el tudja olvasni, mi van benne, és történészként pedig kontextusba tudja tenni. Tehát ez mai fejjel furcsának tűnhet, hogy a engedélyt kellett erre kérni, de hát ugye ez a török hódoltság ideje, tehát ez nem az önálló Magyarország volt. Szóval milyenek a története, miért kellett erre engedélyt kérni, megkaptak-e engedélyt a túriak?
Kaptak engedélyt, mert ugye ezek a török nyelvű levelek már a válasz. Válaszlevelek az engedélyre. Én nem látom azt, amit a túriak írtak a törökök felé. Ez az anyag, ez mind a válasz a túriak kéréseire. És ezért hangsúlyozom, hogy fontos a szakirodalmat is jól megismerni. Nagyon utána kell olvasni, hogy hogyan is élt a hódoltság előtt egy mezőváros. Milyen jogai voltak. Ugye a mezőtúr egy virágzó mezőváros volt, amelynek nagyon fontos volt a kereskedelme, és ezt a törökök is megtartották, sőt, ha lehet azt mondani, hogy segítették is, mert ők is felismerték, hogy a vámokkal mennyi vámpénzt tudnak beszerezni. Tehát mindig a jövedelemszerzést látták a törökök egy-egy hódolt területen. És az is elmondható, hogy nem igazán szóltak bele a helyiek ügyeibe, csak akkor, hogyha abban anyagi meggazdagodást láttak.
És egy templom felújításban milyen anyagi meggazdagodás van, vagy azt miért engedélyezték? Vagy pont azért abba illik bele, amit mond, hogy nem szóltak bele, hogy hagyták, hogy megtörténjen ez. Tehát jött a kérés, aláírták, rendben mehet, és nem akadályozták ezt.
Igen, talán ez a kategória, hogy ebben az esetben talán a törökök nem kaptak pénzt, de lehet, hogy azért kaptak, hogy kiállítsák ezt a levelet. Mert erre is van példa, hogy egy adománylevél számukra, tehát a túriak adományleveleket pénzért váltottak ki az oszmánoktól.
Ez mit jelent, hogy adománylevél?
Hogy a túriak fizettek az engedélyért bizonyos összeget, vagy úgynevezett ajándékokat. Ugye meg kellett a mezőtúrnak fizetnie a kötelező adókat, és van arra forrásunk, hogy bizonyos ajándékokat kérnek a törökök ezért cserébe. A túriak olyan szerencsétlen helyzetben voltak az adózás szempontjából, hogy kettős adózás terhelte őket, de olykor még hármas is, mert az erdélyiek is jöttek és követelték az adót.
És akkor ki a harmadik?
Ugye a Magyar Királyság, Erdély és a törökök.
És ebben az időszakban, amikor azt mondja, hogy a mezőtúriak, ahogy akkor hívták őket, templomot akarnak felújítani, az mennyire a helyi vallási közösségnek a kérése volt, a város üzemeltetés, igazgatás kérése volt, vagy ez a kettő akkor annyira nem választódott el, és nem tudjuk ezt ma szétszálazni, ez a túriak kérése volt.
Ezt csak a levelek alapján tudom megválaszolni, hogy a túriak kérése volt, és azt hiszem, hogy ebben az időszakban ez ugyanazt jelentette. Mert akkor Túr már egy református mezőváros volt, és az egész egyház közösség, az maga a városi tanács is volt egyben, illetve a lakosok.
Oké, visszatérve a levelek konkrét tartalmára, mit tudunk meg ebből a felújítással kapcsolatban? Tehát ha 6 levél van, akkor gondolom az egyik arról szól, hogy ezt engedélyezik, de utána ugye néhány éven belül születtek meg ezek a levelek. Mi derül ki belőle a templommal kapcsolatban, vagy a felújítással kapcsolatban?
Folyamatosan felújították ezt az akkori kis templomot, mindegyik egy kérelemre adott válasz. És nagyon érdekes, hogy csak ezekből a levelekből festhetünk valamilyen képet arról, hogy hogyan is nézett ki ez a templom akkoriban. Például, hogy fehér homlokzata volt, és amit nem igazán részletez a levél, de bizonyos faoszlopokról is beszél. Vagy például a templom tornyot akarták felújítani. Tehát mindig kisebb kérésekkel folyamodtak az oszmánok felé a túriak.
Tehát azért van 6 levél, mert minden egyes ilyen munkafolyamatot tulajdonképpen engedélyezni kellett, és ezek Igen. a válaszok erre jöttek, hogy jó, akkor a tornyot is fel lehet újítani.
Igen, pontosan.
Az, hogy egy keresztény templom, egy református templom felújítását jóvá hagyja egy egyébként muszlim állam berendezkedésnek az aláírója, ez mai szemmel nézve nekem furcsa, de egyébként ez források ismeretében akkor ebben semmi meglepő nincs, miután a török hódoltság az hatalmas kiterjedésű volt, nyilván máshol is találkoztak keresztényekkel, és ez egyszerűen egy ilyen államigazgatási kérdés volt, jött ez a kérdés, jóvá kellett hagyni. De ebben nem volt valláspolitika? Ez a kérdésem lényege.
Nem egyáltalán, és ez nagyon fontos, ez volt az egyik sikerem az Oszmán Birodalom terjeszkedésének, hogy úgynevezett vallási türelmet mutattak a meghódolt területeken. Mert felismerték azt, hogyha nem erőszakolják rá saját vallásukat, az iszlámot a meghódolt területekre, akkor azt könnyebben be tudják hódítani. Ez egy bevett szokás volt, és egy fontos momentuma volt ennek a terjeszkedésnek, hogy ők nem várták el, hogy a meghódított területek, a mi esetünkben a hódoltság is, iszlám vallású legyen.
Most jutnak eszembe ilyen történelmi információk korábbi interjúkból, hogy azért olyan helyeken, ahol volt katolikus közösség is, meg protestáns közösség is, ott azért mondjuk ismerünk olyan esetet, ahol a protestánsok mellé állt inkább a katolikusokkal szemben a török közigazgatás. Ennek mezőtúron akkor nem volt nyoma. Nincs katolikus gyülekezet, vagy mi lehet-e mögött? Volt egyébként túron katolikus közösség, vagy nincs?
Nincs, ebben az időben nincs. Van arra példa, hogy két gyülekezet összeveszett, és a török közigazgatás, ebben az esetben a török bíró, a kádi segítségét kérik, hogy döntsön ebben a peres ügyben, de mezőtúron ez nem állt fenn, hiszen az egész város református volt.
Gyülekezetnek a forrásai, azok bármiben segítik-e még az ön munkáját? Tehát nem ezek a levelek, hanem mondjuk bármilyen anyakönyv, jegyzőkönyv, ami segítene önnek.
Sajnos nem. Ebből az időből nem maradt fenn semmi. A másik nagy iratpusztulás a visszahódító háborúkhoz kapcsolható. Az is ismeretes, hogy kétszer volt nagy futás mezőtúron, tehát kétszer is, ez már a törökök kivonulása után történt, kétszer is el kellett menekülnie a túriaknak, és elhagyták a várost. Így abból az időből nem maradt fenn semmi.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Önner Erikával, a Szegedi Tudomány Egyetem altaisztikai tanszékének tanársegédjével, történelem tanszékének doktoranduszával, Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Régen voltam ilyen, hogy álltam a sarokban, és néztem mindenkit, néztem, hogy mi van, hogy ki felelne meg, évekre vagy csak, hosszú hétvégére, egy éjszakára, egy kirándulásra nézd. Senki nem felelt meg mindegyiknek, ahogy én sem feleltem meg már mindegykinek. Mindegy mikor, mindegy miért.
Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban is, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Emlékszem múlt évben, július tűzében, kis vitorlást loptunk. Velencén te és én, egész hétvégén, ott a hullámokon ringatoztunk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ, hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak, én a peskőt bontom, te a vitorlát. A szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízben lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Ha bárki keresne az új cím Velence, szólok, hogy májusban költözünk. Aztán a tó közepén két árbóc és te meg én, azt hiszem novemberig ki sem jövünk. Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ, hát csak hütyülj a mának és a szabadságnak, vitorlát. Föltámadt a szél, mindegy, merre tartunk, táncol a hajó kötél, a vízbe lóg a láb, még sosem volt ilyen jó, csak álmodoztunk, de mostantól végre miénk a nyár. Múlt éjjel álmomban lent voltunk Gárdonyban, és a mólóra futottunk. Ott volt a kis kócos, az a két árbócos, amit mi újból elloptunk. Oh-oh! Hogy mit hoz a holnap, kit érdekel? Egy színes üveggolyó a világ, hát csak hütyülj a már. Mert végre miénk a nyár.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.